Személy szerint ugyanazok az emberek ülnek ott, akik pár évtizede is már ott voltak, és egy olyan határozott magyar ellenes álláspontot vettek föl, amit nagyon nehezen tud befolyásolni a politikumnak a változása. Tehát az, hogy most a pozsonyi kormányfő jó viszonyban van-e a budapesti kormányfővel, az egy szép dolog, jól kommunikálható, de a hivatali réteg mély rétegeibe nem nagyon gyűrűzik be, vagy pedig nem nagyon szivárog le ez a változás.
Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Mahét Média Család nagyító című műsorát látják Somogyi Szilárddal, engem pedig Rajkocs Péternek hívnak.
Üdvözlöm önöket.
Szervusz Szilárd. A héten elég sok feszültség volt a parlamentben, vagy lényegében amiatt volt feszültség, hogy nem tudtak dönteni két miniszter sorsáról, ez pedig elsősorban Huljaknak és a két vele távozó képviselőnek volt köszönhető, akik ugye azon 79 képviselők egyikei, akik a kormányt támogatták, viszont kiléptek az SNS frakciójából, és most már függetlenként tengetik életüket, viszont nem támogatták a kormányt ezen a héten, annak ellenére, hogy múlt héten még azt ígérték akár Robert Ficónak, hogy kormány mellett fognak kiállni. Mit gondolsz, mi lehet a hátterében annak, hogy most hirtelen Hulya megváltoztatta a véleményét, mert hát lényegében ő az eszmei atya ennek a hármasnak?
El kellett tenni ugye egy évnek a választásoktól, hogy ahogy mondani szokták, megokosodjanak, megvilágosodjanak azok a képviselők, akik a mérleg nyelvét jelenthetik egy olyan törékeny koalíciónál, aminek mondjuk három vagy négy szavazatnyi többsége van a parlamentben.
Vagy nem kapták meg azt, amit ígértek nekik?
Hát ugye azt már elején tudták, hogy nem kapták meg azt, amit ígértek nekik, és ugye az általad említett Rudolf Huljak várományosa volt a környezetvédelmi tárcának, és aztán még ugye Csaputová elnök asszony húzta keresztül ezt a lehetőséget, és aztán nem történt semmi, tehát mintegy elfogadva sorsát, helyzetét visszavonult a parlamentbe, és később, hónapokkal később jött arra rá, hogy nem kell ahhoz ellenzéki képviselőnek lenni, hogy valami kárt okozzon, vagy inkább személyes hasznot hajtson magának és két társának, és ezért a tettek mezejére lépett, és koalíción belül csinált egy, hát lázadásnak nem mondanám, inkább úgy, hogy cserebere kereskedelmet.
Érdekes az, amit mondasz, mert akkor még Csaputová volt, most viszont már Pellegrini, aki valószínűleg nem gáncsolná el, hogyha mondjuk őt miniszternek javasolnák, de erre most elég csekély az esély. Ennek ellenére ez a három képviselő azt mondja, hogy több mint 100 000 szavazatot hoztak abból a 166-ból, amivel az SNS bejutott a parlamentbe. Huljak volt a legnépszerűbb közülük, és ugye az SNS listán is Danko és Taraba mögött a harmadik legtöbb szavazatot ő szerezte, 58 000-et, ha jól emlékszem. Tehát azért egyfajta támogatottsága van Huljaknak, de most követelőzik, és mégiscsak egy minisztériumot szeretne. Úgy tűnik, hogy lehet, hogy éppen Taraba alól szeretné kihúzni ezt a minisztériumot, de érdekes, hogy például három képviselőnek a 150-ből, ami ha jól számolom, akkor 2% egy külön minisztérium járna. Nem tudom, hogy ez mennyire realitás, hát legalábbis Robert Fico azt mondta, hogy ez nevetséges, Danko is elutasította ezt, de mégis ezt a három képviselőt valahogy meg kellene tartani.
Hát ugye a parlamenti arányokkal a parlamentben levők súlya vagy fölértékelődik, vagy leértékelődik. Annak ellenére, hogy csak hárman vannak, de mivel a koalíció ugye 4 szavazatnyi többséggel bír, ezért nagyon fölértékelődött az ő pillanatnyi pozíciójuk. Egyébként, amit mondtál, tehát a Huljak választási sikerével, én sikernek nevezném mindenképpen egy kezdő politikus számára, hogyha 58 000 szavazatot tud szerezni, és ne feledkezzünk meg arról, hogy már korábban egy választáson keresztül ment, ugye, ha jól tudom, akkor a falujában Nagyócsán ő a polgármester, tehát lényegében tudja azt, hogy hogy kell, még hogyha csak lokálisan is választókhoz viszonyulni. Tehát én nem tartanám egy ilyen rövidtávú jelenségnek, és úgy gondolom, hogy lassan a régi klasszikus Danko vezette SNS Szlovák Nemzeti Pártnak a sorsa épp kezd megpecsételődni. Szóval ezek az emberek szerintem már nem fognak visszamenni az SNS-nek a szárnyai alá, és előbb-utóbb valamiféle új pártnak. Ugye hát most is egy pártként jelennek meg, de ennek a pártnak az önálló mozgását fogják támogatni, vagy pedig úgy fognak megnyilvánulni.
Nagyon úgy tűnik egyébként a közvéleménykutatások alapján is, hogy ez, ami most zajlik, az SNS frakcióján belül, nevezzük így, az elsősorban a Republikának kedvez, amely párt erősödik, És hát látjuk azt, hogy lényegében most már van itt egy Dankunk, van egy Tarabank, van egy Huliakunk ezen a kis SNS-es frakción belül, akik mondjuk külön utakat szeretnének járni, aztán még nem tudjuk, hogy Sinkovicsval éppen Tarabával tartál, vagy Dankoval, vagy éppen enkivel. Elég veszélyes ez a kormány szempontjából, legalábbis én úgy gondolom, hisz ahogy említetted, 4-jel vannak többen, mint 75, és hát az SNS-nek lényegében a parlamenti létszám ennél nagyobb, tehát hogyha széthullik az SNS frakció még inkább, akkor elég veszélyes lehet ez akkor, akár Fico, akár Sutay és Tokék számára.
Hát azt, amit mondtál ugye a Republikával kapcsolatban, azt nem teljesen osztom, tehát hogy a Republikát erősíteni, mert a Republikának nagyon kevés a megnyilvánulási lehetősége azzal, hogy nem parlamenti párt.
De azért interneten erősek.
Persze, persze, igen, tehát van egy réteg, sőt nem csak egy réteg, hanem több szűkebb réteg, ahol nyilvánvalóan népszerűek. Viszont én úgy gondolom, hogy a nemzeti konzervatív keresztény vonalat előbb-utóbb Taraba fogja teljes mértékben uralni. Ugye az ő fölévelése hosszú távon azt lehet mondani, hogy amióta megjelent a politikai palettán, azóta töretlenül növekszik a népszerűsége, miniszterként folyamatosan prezentálja magát.
Végül is már adta magát jóformán minden oldalon, már támogatta Matovicsot, támogatta Ficót.
Hát ez ugye mindig a kiegészítő politikai részek vagy tényezőknek a sorsa. Az ő esetében szerintem ez fölévelő lesz, tehát onnét, hogy valakiket támogat, eljut oda, hogy valakik már őt fogják támogatni. Tehát, hogy ő is egy meghatározó tényező lesz. De hát legyen. Ugye mi számunkra ugye az a legfontosabb ebből a szempontból, legalábbis ebből a stúdióban, hogy a magyarság szempontjából ez mit jelenthetne. Hogy ebben látsz esetleg valamiféle átrendeződésnek a lehetőséget, vagy érinti ez valahogy Dél-Szlovákiának?
Ugye vannak azok a találgatások már egy ideje, hogy Gyimesi György például Tarabával bármilyen formációban együttműködne, ezek most az elmúlt napokban ismét felvetődtek, de mindenki ezt elutasítja, ezeket a találgatásokat, szóval csak találgatásra van szó. Ami viszont érdekes a magyar szempontból az, hogy ezek a nemzeti értékeket közvetítő pártok most már nem támadják a magyarokat, egyik sem, tehát nincs egy ilyen direkt magyar ellenes propaganda, akár a Republika részéről, aki Orbán Viktor politikáját reklámozta a kampány során is, de ha itt beszélünk az NS-ről, akár az SNS-ről, bármelyikről, tehát nem egy magyar ellenes politikával próbálnak eredményt elérni. Úgy gondolom, hogy ez nagy pozitívum, és talán már ez is mutatja azt, amiről a második témánk szólna, méghozzá a kettős állampolgárság, amely ismét napirenden van, annak köszönhetően, hogy született egy döntés, amelyről itt a Ma Hét podcastje van, az adásidőben is beszélgettél Fiala Bútora Jánossal. Ha jól tudom, akkor ez elsősorban ez a változás az újszülötteket érinti. De miről is van szó?
Még egy kicsit visszatérnék a korábbi gondolatodra, hogy a Republika, illetve a nemzeti irányultságú szlovák politikusok mennyire kihagyják most a beszédjükből, vagy a kommunikációjukból a magyar ellenességet. Hát épp ez a beszélgetés, amit Fiala Bútora Jánossal folytattam, győzött meg ismét arról, hogy ez egy talmi csillogás, tehát egy, hogy is mondjam, csak egy látszat a külcsín, de hogy igazából akik az ország működését napról napra biztosítják, tehát a hivatalnoki réteg, főleg a főhivatalnoki réteg, az továbbra is ugyanazokon a pozíciókon van, vagy legalábbis a meghatározó részük ugyanazon a pozíciókon van.
Igen, ez feltűnt nekem is, hogy elmondja.
Ami már a 90-es években ilyen magyar ellenesség.
Ugyanazok az emberek vannak ott ezeken a pozíciókon.
Vagy típusában, tehát tipológiailag vannak ugyanolyan emberek, vagy konkrétan személy szerint ugyanazok az emberek ülnek ott, akik pár évtizede is már ott voltak, és egy olyan határozott magyar ellenes álláspontot vettek föl, amit nagyon nehezen tud befolyásolni a politikumnak a változását, tehát az, hogy most a pozsonyi kormányfő jó viszonyban van a budapesti kormányfővel, az egy szép dolog, jól kommunikálható, de a hivatali réteg mély rétegeibe nem nagyon gyűrűzik be, vagy pedig nem nagyon szivárog le ez a változás.
Na de beszéljünk akkor magáról a változásról, ez az újszülötteket érinti, akik, hogyha Magyarországon születtek, ha jól értettem, és szlovák állampolgársággal is rendelkeztek a szüleik, akkor viszont csak egy állampolgárságot vettek föl, vagy a magyart, vagy a szlovákot, ebben történt változás.
Tehát olyan, azok a szülők, akiknek az egyik szülő például magyar állampolgár, másik szülő szlovák állampolgár, ugye az lenne természetes, hogy akkor a gyermekük lehet egy vegyes állampolgárságú, kettős állampolgárság, szlovák-magyar. Erre született 1960-ban, tehát jó régen egy államközi megegyezés Csehszlovákia és Magyarország között, hogy ragaszkodni fognak az országok ahhoz, hogy csak egy állampolgársága legyen az újszülöttnek. Ezt az egyezményt Magyarország már régen fölmondta, Csehország régen fölmondta, viszont Szlovákia, és itt van mindjárt egy aláhúzandó gondolat, ami az előbbi mondatokra is visszautal, Szlovákia 2010-től ismét elkezdte ezt alkalmazni.
2010 az, amikor elfogadták.
Pontosan, amikor ugye Magyarország bevezette a könnyített állampolgársági törvényt, erre jött a választörvény Szlovákiába, és onnantól kezdve a szlovákiai hivatalnokok elkezdték ismét előhúzogatni a fiókból ezt az 1960-as rendeletet, és Fiala Butor János igaz, hogy egy rövid gondolatban, de egy nagyon lényeges gondolatot is elmond, hogy csak kizárólag magyar-szlovák relációba hoztak elmarasztaló, vagyis hát mondjuk úgy idézőjelbe kényszerítő döntéseket, hogy nem adták meg a szlovák állampolgárságot. Tehát semmilyen más relációba, hogy szlovák-lengyel, szlovák-német, szlovák-osztrák vagy hasonló nem volt, csak magyarokat érintett mindig ez a döntés. Tehát ez a, hogy is mondjam, a zsigeri beépült hivatalnoki rétegbe beépült, hogy mondjuk animozitása a magyarság ellen.
Kérdés az, hogy mennyi idő kell, hogy ez kiépüljön belőlük, mert látjuk azt, hogy a politikában már nincs ilyen magyar ellenesség, legalábbis a politika jelentős részében, ugye van itt egy Orbán ellenesség, főleg a liberális pártok részéről.
De ez inkább politikai.
De ez inkább politikai, itt egy jogi dologról van szó, és hát ugye azt is látjuk, hogy a Magyar Szövetség elnöke az egyik arca volt akár ennek a harcnak, a kettős állampolgársági harcnak. Te látsz arra egyébként esélyt, hogy most valami ezzel, hogy mégis rákényszerítették a szlovák államot arra, hogy változtassa meg az álláspontját, vagy hát a döntését, tehát hogy ne ezzel a 60-as törvény alapján döntsön. Most elindulhat valami, akár a 2010-es állampolgárság ellen szóló törvénnyel kapcsolatban is, hogy ez valahogyan eltűnjön?
Hát én ugye most csak médium vagyok, és Fiala Butor János gondolatait, szavait tudom közvetíteni. Tehát ő azt mondja, hogy tehát lényegében ugye arról van szó, hogy a szlovák kormány, tehát a pozsonyi kormány most ezt a rendeletet fölmondta akkor ő is, tehát a gyermekekre vonatkozóan.
De nem önálló kezdeményezésbe, azért tegyük hozzá.
Azért, mert Fiala Butoráig elindítottak egy mondjuk úgy egy stratégiai jelentőségű próbapert, és ez most már oda fejlődik, hogy nincs más választása, nincs más lehetősége a bíróságnak, mint hogy elmarasztalja Szlovákiát, és ezt megelőzte a kormány azzal, hogy fölmondta a rendeletet, tehát lényegében okafogyottá tette magát a pert. De hogy a kérdésedre visszatérjek, tehát hogy általában véve a kettős állampolgárság kérdését érinti ez, Fiala Butor a meggyőződés az, hogy igen. Ez több dologra is alapozza, ezek közül most csak egyet emelnék ki, hogy maga a szlovák kormány akkor, amikor megszüntette ezt a rendeletet, többek között egyebek mellett arra hivatkozott, hogy alkotmány ellen valakit akarata ellenére megfosztani az állampolgárságától. Holott itt ilyenről ebbe a perbe eddig nem volt szó, tehát most bejött a kormány részéről ennek a kommunikálása, ami úgy tűnik, hogy egy kicsit ilyen föllazítása a talajnak az előtt, amikor egyenesbe teszik a mondjuk ugye a felnőttekre, vagy a teljes lakosságra vonatkozó hozzáállását az országnak, tehát Szlovákiának, hogyha valaki például fölveszi a magyar állampolgárságot, akkor ne kötelezően bizonyos esetekbe vesz el a szlovákot.
Érdekes ez a felvetés, hát jövőre éppen 15 éve lesz, hogy ugye Magyarország döntött, aztán jött az ellen törvény, tehát szép volna, ha mondjuk pont másfél évtizeddel később megszűnne ez a rendelkezés.
Hát meg azért emeljük ki azt, ugye, hogy itt lényegében egy jogi úton, tehát ugye a politikum azért folyamatosan próbálta napirenden tartani ezt a kérdést, és akkor most jött egy jogász, természetesen nem egyedül vannak neki segítői, köztük például a sajnos elhunyt Lanc Attila, aki nekünk is nagyon sokat segített itt a szerkesztőségi munkába, és akkor az ő tevékenységük alapján eljutottunk oda, hogy a kormány kénytelen volt ezt a rendeletet fölmondani.
Úgy tűnik, hogy ez inkább egy jogi harc lesz, mint politikai, de
A politikum majd bizonyos mértékben gondolom fog ennek örülni.
Hát de láttuk azt, hogy ugye volt egy szerb-magyar-szlovák találkozó a közelmúltban Komáromban, alakul egy új régiós együttműködés.
Tengely.
Egy tengely akár, és hát talán éppen ezért is érdemes volna az ilyen dolgokat erőltetni éppen most, tehát úgy tűnik, hogy minden jó irányba halad, és bízunk benne, hogy eljutunk oda, hogy tényleg nem kell azon morfondírozni, hogy ki milyen állampolgár, és nem kell titkolni, hisz mondjuk ki nyíltan, rengetegen titokban tartják azt, hogy milyen állampolgárok, éppen ezért...
Milyen állampolgárok még?
Még, igen, tehát még a szlovák mellett, tehát ennek nem kéne titoknak lennie, főleg nem 2024-ben. Bízunk, hogy változás várható a közeljövőben, erről és sok minden másról is fogunk majd beszélgetni a következő adásban is, de most köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, a viszontlátásra!